Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kezdődik a tanév az egyházi iskolák egyik nagyon fontos intézménye élén, amelynek rövidítése KPSTI, új vezető áll. Tokár János, az Esztergomi Ferences gimnázium korábbi igazgatója, legutóbb pedig a Pesti Ferences templom igazgatója, az ottani közösség házfőnöke. Kedves János atya, először oldjuk föl ezt a hosszú rövidítést. Mi is ez a KPSTI?
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, amelyik hát egy kimondása tényleg szörnyű, és éppen most gondolkodunk rajta, meg szeretnénk ezen egy picit rövidíteni, mert hát ugye elég lenne az bőven, hogy Katolikus Pedagógiai Intézet, és hát ez bőven takarja azt a hosszú fogalmat, vagy ezt a hosszú szót, amit az előbb így kicsit nehézkesen is végigmondtam.
Végül is egy intézménynek nem a rövidítése hosszúságán mérik a fontosságát.
Bizonyára, vagy remélem, hogy a fontossága majd másban fog igazából megvalósulni, vagy hát nyilvánvalóvá lenni.
Hogy néz ki most a katolikus intézményhálózat? Először úgy számszerűen nehéz követni az utóbbi időben, bár talán ez lelassult ez a folyamat, igen nagy ütemben nőtt a száma a katolikus intézményeknek, oktatási intézményeknek, tanévkezdéskor nagyjából mi a keresztmetszet?
Tanévkezdés ugye szeptember 1-e és augusztus 31 a határidő, hogy a fenntartók, illetve az iskolák értesítsenek bennünket arról, hogy milyen átvételek történtek a nyár folyamán, mire kaptak a oktatási hivatalt, a minisztériumtól engedélyt. Tehát a teljesen végleges számot így nem tudom mondani. Annyit tudok, hogy a nyár végén akkor 594 darab intézmény volt, amiben persze beletartoznak az óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, tanintézmények együtt. Tehát nagy szám, de ezek egyúttal vannak, ahol tömbösítve is vannak, tehát ez egy picivel talán, mondjuk, hogyha nagy egységes intézményeket nézünk, akkor egy kicsivel kevesebb.
Ez nagyon komoly növekedés ahhoz képest, hogy 8, azaz 8 egyházi közoktatási intézmény volt negyed évszázaddal ezelőtt nagyjából, tehát 89-90 táján a rendszerváltozáskor. Elége ez az intézmény, vagy talán egy picit több is a kelletténél, hogyan látja ezt János atya?
Hát én szerintem az lenne jó, hogyha minél több katolikus egyházi intézmény lenne. Ugye a többi egyházi intézmény, vagy más felekezet nevében nem merek beszélni, de azt gondolom, hogy számunkra ez a missziós feladat akkor is fontos, hogyha talán nem érezzük azt, hogy minőségben, mármint hogy az iskoláknak az elkötelezettségében, vagy abban, hogy tényleg mindenféle szempontból, nem csak úgy, hogy ki van téve, hogy katolikus iskola, hogy van katolikus hittan benne, néha papot is látnak, van egy kereszt a falon, szóval hogy ezen túl is bizonyára mindenkiben ott van a vágy, hogy minél erősebb legyen ezeknek az iskoláknak az elköteleződése, de úgy gondolom, hogy az a missziós feladat, hogy katolikus hitünket továbbadjuk az utódainknak, azért ez egy nagyon fontos dolog, és hát a reményünk az mindig a jövőben van, tehát a fiatalok azok, akik a hitünket tovább fogják vinni. Tehát én azon drukkolok, azért dolgozom, hogy minél több katolikus iskola legyen Magyarországon.
Nem szakszerű, nem hivatalos megkülönböztetés, de az egyházi köznyelvben létezik, hogy szerzetesi iskola és egyházi iskola. Természetesen a szerzetesi iskola is egyházi iskola, de a szerzetesi iskola, mint például az Esztergomi Ferences gimnázium, hát egy hatalmas töbletet kínál. Vajon a célok között van-e, hogy a többi iskola is fölnőjön ahhoz az intenzív egyházi lelkipásztori jelenléthez?
Én úgy gondolom, hogy kötelességünk, tehát a szerzetesi intézményeknek kötelességük azokat a bennük levő töbleteket, hogyha így fogalmazszál, vagy így folytathatom tovább, tehát hogy azokat a spirituális tartalmakat továbbadni, amivel egy szerzetesi egyházi iskola rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy tervezzük, gondolkodunk azon, hogy ilyen szerzetesi műhelyeket hoznánk létre egy pár nagyobb oktatási intézmény körül, amelyek szerzetesi kezekben vannak, és e köré csoportosítanánk KPSZT-nek a szervezésében egy olyan hálózatot, egy olyan struktúrát, amelyikben próbálunk olyan szerzeteseket megnyerni, akik szellemi, lelki tartalommal azokat az iskolákat, akik ezt igénylik, sőt, hát mondjuk itt az eukarisztikus kongresszus közelében, én mondjuk azt szeretném, hogyha minden katolikus iskolában ez a belső elköteleződés legalábbis a vezetők szintjén, a tanárok szintjén az elmélyülne. Tehát, hogy a katolikus hit iránti fogékonyság a mélységeiben, tehát ismételten mondom, hogy sokszor úgy érezzük persze mindenki önmagáról, hogy ő már mindent megtett, de tudjuk, hogy a mi hitünk és a mi lelkiségünk az egy kimeríthetetlen forrás, mert a Jóistenből táplálkozik. Tehát, hogy ebben az elmélyültségben ezek a szerzetes iskolák, akiknek a hagyományaik 1000 évre nyúlnak vissza Magyarországon, a bencéseknek tisztelet és hála, tehát ővelük kezdjük, akkor velük együtt, és a többi egyházi, szerzetes egyházi iskola is ebbe hozzájuk csatlakozva, és főként olyan tanító rendek, mint a piaristák, akiknek ebbe kiváló gyakorlatuk van, a szaléziak, akik nagyon közel jutnak mindig a ifjúsághoz, nagyon közel vannak hozzájuk játékban, tehát nem csak az oktatásban, hanem a szabadidő eltöltésében is, és hát látjuk, hogy vannak erősödő olyan rendek is, amelyek női rendek, például a domonkosok, akiknél nagyon sok a fiatal, és így vonzásukba tudják tartani a fiatalokat is. Tehát, hogy ezeket a rendeket úgy megkérni, megszólítani, hogy ebben a munkában, tehát itt a katolikus iskolák hitének, belső önazonosságának az elmélyítésében legyenek a segítségünkre. Tehát mindenképpen a szerzetes iskolákra nagyon szeretnénk ebbe támaszkodni.
Tehát tulajdonképpen kovász szerep vár a szerzetes rendekre, akik az oktatásban részt vesznek. Említettük az iskolák létszámát, ez körülbelül hány százaléka lehet az ország közoktatási intézményének, illetve a növendék állomány hogy viszonyul az összhöz?
12,8% a magyar közoktatásnak van egyháziskolák. Tehát egyháziskolák.
Ebben a protestánsok is benne
vannak. A protestánsok és a zsidók, tehát a bevett felekezetek mind benne vannak. Tehát egy elég jelentős számú közoktatási feladat van az egyházi intézmények kezében, és hát ez ad bőven feladatot, sőt annyira, hogy mostanában van arról szó, hogy próbálunk egy olyan tankönyvkiadást is megvalósítani, tehát szeretnénk tankönyveket kiadni, amelyek megfelelnek az egyházi szellemiségnek.
Lesz katolikus fizika?
Gondolom, hogy a Newton, meg Einstein és a többi kiváló szellemnek, amiket ők felfedeztek, és amik a tudományban, az nekik köszönhetünk. Szóval, hogy ezeknek a tartalmán valószínű, hogy nem tudunk, illetve nem szabad, nem kell változtatni, de gondolom, hogy meg lehet közelíteni mindent úgy, hogy az ember a teremtőle legyen egyre nyitottabb szemmel, és ezeket a csodálatos titkokat lehet úgy is szemlélni, mint a Jóisten nagy misztériumai, és ezt nem biztos, hogy le kell így szóró-szóra írni, de hogy indirekt módon esetleg időnként lehet érzékeltetni, azt el tudom képzelni. Tehát én nem próbálkoztam még katolikus fizika könyvírásával, de valószínűleg...
Igen, magyar szakos, Tokár János.
Igen, de azt el tudom képzelni, hogy az, aki a szakmához van köze, akár úgyis, mint a Öveges József annak idején...
Aki piarista szerzetes volt...
olyan csillogó szemmel tudta a kísérleteit bemutatni, és valahogy mindig a teremtőre kiélezve azt, ami történik a lombikokban, meg a mágnesnek az egyik másik végén, tehát hogy azért abban érezte az ember, még ha ő nem is mondta ki, hogy micsoda csodával van dolgunk.
12%, tehát az országos intézmények között az egyházi, akkor a katolikus olyan 8 lehet?
Én úgy tudom, hogy 8,9%, és úgy tudom, hogy ez 111 ezer gyerek.
Thank you. János, hogyha térjünk át a KPSZTI feladatára, és vonatkozik-e valamennyi intézményre is, szerzetesi fenntartású, egyházmegyei, meg alapítványi fenntartású, többféle katolikus iskola formátum van, azt hiszem, mert a Kolping az egy alapítványi iskola. Mi a jogosultsága, mi a küldetése a KPSZTI-nek?
Nem nekünk kell, hál' Istennek, kitalálni, hanem megvannak az állami törvények. Úgy hívják, hogy 48/2012-es kormányrendelet, amelyik leírja a pedagógiai intézetek működését, köztük ugyan milyenkét is, és ez 8 szakterületet határoz meg, amiben nekünk tevékenykednünk kell. Ez a 8 szakterület a mérés-értékelés, amelyiknek az a tartalma, hogy az iskolákban folyó munkákat számszerűsíteni lehet, kifejezni azt, hogy mondjuk, ahogy a gyerek 4-es, 5-öst kap az iskolába, akkor ez már rögtön egy szám, és ebbe bele van szegény gyerek úgy bújtatva, vagy passzírozva, és hát, hogy ebből ki lehet számítani, hogy milyen az iskola teljesítménye. Ezek alapján lehet megmondani, hogy előre, hátra halad, és így tovább. Tehát, hogy az iskoláknak ezeket az elemző munkáit segíti ez a fajta tanácsadásunk, vagy jelenlétünk, hogy mi ezzel foglalkozunk. A másik ilyen a tanügyigazgatás, ami elsősorban az igazgatóknak próbál segítséget adni. Rendeletekről, törvényekről, szabályokról van szó, amelyekben tájékozódni segítünk az igazgatóknak, eligazodni, akár jogi, gazdasági, közgazdasági, bármilyen természetű dolgokban, tehát hogyha ilyen problémák, nehézségek vannak, illetve ezeket, mikor megjelennek, minél hamarabb eljutatni a vezetőkhöz. A harmadik a szaktanácsadás, tantárgygondozás, mondjuk itt van a legtöbb erő bedobva a pedagógiai intézetek részéről. Ez azt jelenti, hogy óvoda, általános iskola, alsó, általános iskola, felső tagozat, középiskola, kollégium, szakmunkás képzés. Tehát, hogy mindezeknek az iskola típusoknak megfelelően a különböző tantárgyakban próbálunk olyan képzéseket szervezni, ahol a tanárok a legújabb dolgokról tájékozódhatnak, vagy elmélyíthetik ott az ismereteiket, amik számukra kedves. Tehát igényfelmérés alapján ők elmondhatják, hogy mivel foglalkoznának szívesen, mit hallgatnának, milyen képzéseket vennék tőlünk legszívesebben. Illetve a szaktanácsadásoknál konkrétan a kollégák kimennek a helyszínre, az egyes iskolákba, és ott az igazgató, az egyes tantárgyakat tanító tanárok részéről meghallgatják, hogy mi az, amiben ők szeretnének segítséget kérni, és a maguk részéről mindazt, amit ők ebben tudnak nyújtani, illetve hát a szakmájukból kifolyólag, a felkészültségből kifolyólag adnak, akkor azt ők ott teljesítik. Van ilyen, hogy pedagógus tájékoztatás. Az azt jelenti, hogy mindazokról a legújabb információkat megadna a pedagógusoknak, ami őket érinti. Bármilyen ilyen hozzáférhető anyagot eljuttatna a pedagógusokat az őt érdeklő témákban. Következő a tanuló tájékoztatás, ugyanez csak a tanulókra vonatkoztatva, tehát hogy mi az, ami őket érinti, rájuk vonatkozik, akár segíteni a különböző diák önszerveződéseknek a kialakításában. Ide tartozik a mi részünkről még az ifjúság és gyermekvédelem, illetve a teremtésvédelem is. Tehát mi ebbe a csoportba kapcsoltuk azt is be. További ilyen szolgáltatásunk, amit most újabban kér a kormány, hogy a lemorzsolódással küszködő, érintett tanulók felzárkóztatása. Ez azt jelenti, hogy azok az iskolák, azok a gyerekek, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van, mik azok a mérőeszközök, amelyikkel ezeket lehet mérni, tudni, hogy ez mikor fog bekövetkezni, illetve a legfontosabb része a prevenció, hogy megelőzni, hogy ezek előforduljanak az egyes iskolákba, hogy ne állandóan egy helybe topogás legyen ezeknek az iskoláknak a nagy-nagy fájdalma. Ugyanilyen szakterületünk még a versenyeztetés, a különböző tanulmányi és sportversenyeknek a megszervezése, elsősorban a katolikus iskolák körében, és hát megvannak azok az iskoláink, akik vezető szerepet töltenek be, akik ezeket a versenyeztetéseket megszervezik, kiemelten ők magukra vállaltak egy pár ilyen versenyt, amiket ők lebonyolítanak.
Szakfelügyeleti jogosultsága is van, vagy pedig az egy állami monopólium, az hogy működik?
Hát ez egy állami monopólium. A tanfelügyeletek, a mi feladatunk az, hogy az iskolákban, az egyes iskolákban, iskolatípusokban folyó munkát segítsük, és tanácsokat adjunk, de nem felügyeleti jelleggel.
Úgy hallottam, hogy például a Szeged Csanádi Egyház megyében alakult egy saját kis KPST-i, és hogy a piaristák is gondolkodnak rajta. Ezek betagozódnak a KPST-be, hogyha születnek ilyen helyi iskola fenntartók által hozott szervezetek, ezek közbülsőek, vagy pedig oldallagosan kapcsolódnak a KPST-ihez?
Egyetlen egy működik most így, ez a Szegedi Egyházmegyében a Szegepi nevezetű pedagógiai intézet, amelyik oldallagosan kapcsolódik jelenleg a mi munkánkhoz, a KPST-i munkájához. Az ottani szervezésben az játszik jelentős szerepet, hogy Szarvason létezik egy pedagógiai intézet, illetve egy főiskola, amelyik konkrétan segíti az ottani, az egyházmegyében folyó pedagógiai munkát. Tehát a püspök atya úgy gondolta, hogy ennek a főiskolának lenne egy ilyen speciális feladata, amelyik konkrétan az ő egyházmegyében ezt a szolgáltatást el tudja végezni, és úgy gondolta, hogy talán ez a területi tagozódás, hogy nem egy országos, hanem egy viszonylag szűkebb területre korlátozódó tagozódás, az egy nagyobb intenzitást tud adni annak a kis közösségnek, vagy annak a, hát nem olyan kicsi, mert 40-en fölül van ott is az intézmények száma, de hogy annak az intézményi hálózatnak, amit ő itt képített.
Hol vannak fehérfoltok, illetve mely iskolatípus az, amelyet erősíteni kéne számbelileg?
Most így az országnak ugye a teljes lefedettségét nehezen tudnám mondani, hiszen mondjuk én is új fiú vagyok, és még annyira nem jártam be ezeket a területeket. Gondolkodtunk rajta, hogy fogunk csinálni egy nagy kinagyított térképen, ahol be tudjuk ilyen kis jelzésekkel tűzdelni, hogy hol milyen lefedettségű a katolikus iskolák száma. Ez még egyelőre nem készült el, de abból nagyon-nagyon egyértelműen látszódhatna, hogy van ez. Azt tudom még, hogy az Egri Egyház megyében van nagyon nagy számú, ott is 40 fölött van, 45, ha jól emlékszem, katolikus közoktatási intézmény, és nyilván vannak, ahol kevésbé.
Szokták vádolni az egyházi iskolákat azzal, hogy elitképzés folyik bennük. Mennyire nem állja meg a helyét ez a nem ritkán felhangzó vád?
Hát én azt gondolom, hogy a közoktatás minden szintjén és szinterén jelen vannak a katolikus iskolák. Tehát, hogy itt a budapesti elitiskolák körében is tudjuk mondani a nevüket, és büszkék vagyunk rá, ugyanolyan büszkék vagyunk azokra a fenntartói kezdeményezésekre, ahol nagyon szegény és nagyon hátrányos körülmények között levő iskolákat is felvállalnak szerzetes rendek, illetve egyházmegyék. Hogyha egyházmegyét kell megneveznem, akkor az Egri Egyházmegyét és a görögkatolikus érsekúrnak a területeit, mert hogy ők a hagyományaikból kifolyólag is nagyon sokszor vállalták fel például a roma gyerekeknek az oktatását, és ilyen kisiskola nagyon sok van, akik ugye létszámban sem sokan vannak, és hát tehetségben, meg magukkal hozott tartalommal, értékben is hát bizony nagyon nagy segítségre szorulnak, és hogy ezek a szerény területek, mármint hogy szerény tehetséggel megáldott területekkel is fölvállalják, hát ez a mi számunkra a legeslegnagyobb érték.
Thank you.
Tokár János Ferences szerzetes. Említettük, hogy korábban az esztergomi gimnáziumnak volt sok-sok éven át igazgatója. Most, hogy így elkezdte ezt az országos megbízatást teljesíteni, mi az, amit a ferences lelkületből, igazgatói, tanári tapasztalataiból szeretne hasznosítani?
Hát részben már érintettük, vagy beszélgettünk róla, hogy az én nagy gondolatom vagy tervem, itt a munkatársaimmal erről beszélgettünk, illetve több szerzetes elöljáróval, Püspök atyával is beszélgettünk arról, hogy itt az iskolák, illetve hát magánk az intézménynek az elnevezésében is az első szó az, hogy katolikus. Tehát ezt a szellemiséget, lelkiséget az iskolákban megerősíteni. Erre ugye van egy stratégiai elképzelés, amelyiket azért egyeztetni kell még a szerzetes elöljárókkal, a püspök atyákkal is, hogy egy ilyen szerzetesi műhelyekből kiinduló lelkiségi, spirituális képzéseket adni igazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek, hittanároknak első körben, és ebben a tartalomban a személyes találkozás az Úr Jézussal, az Eukarisztiában köztünk levő Úr Jézussal, szóval ez lenne egy olyan megközelítés, amivel próbálnánk a hitbeli, tehát a személyes, a vezetőknek a személyes hitéletét elmélyíteni. Itt van ez a 4 év, 2020, amikor az eukarisztikus kongresszus lesz itt az országunkban, és milyen szép lesz látni, vagy szép lesz lenne majd látni, hogy ezek a fiataljaink, akik részt vesznek ezeken az ünnepségeken, mély hitről, belső elköteleződésről, a jó Isten iránti nagy-nagy szeretetről tesznek tanúságot, nem csak egy reprezentatív felvonulás, hogy ott vannak, jelen vannak, számszerűen ennyien vannak, hanem hogy bennük a hitélet, a katolicitás az nagyon mélyen jelen van. Az én szándékom, ugye 5 évre szól a kinevezésem, ezt a 4 évet teljes egészében ilyen tartalommal kívánom megtölteni. Nyilván, hogy ezeket az előbb elmondott állami szolgáltatásokat, amiért ugye itt mi működünk, meg amiért kapjuk a fizetésünket, azt kötelesség az embernek tenni, de a legfontosabb az az első szó, hogy katolikus pedagógiai szervezési továbbképzési intézet. Tehát, hogy ez a katolicitás, ez jelen legyen az iskoláinkban, és hogy ezt ne csak szervezeti szinten tudjuk kimondani, hanem spirituálisan, a mélységeiben is jelen legyen.
Lesz-e ideje a lelkipásztori munkára emellett az országos fontos megbízatás mellett?
Hál' Istennek nem sokat kell rajta szerveznem, mert ugye, hogy bedobják a nevemet egy-két ilyen fórumon, és akkor úgy meghallják, meg hogy vannak, akik még talán valahonnan ismernek is. Nagyon sok olyan meghívást kapok már most is, amelyikre úgy el kell mennem, egész távoli ország egyik végébe, másik végébe. Nagyon szívesen megyek, főként olyan kis településekre, hova mondjuk úgy ritkán vetődik el más pap, mindig ugyanannak a papnak az arcát látják szinte. De most ez nem a reklámája, ugye, tehát nem szeretném magamat úgy ajánlani, hogy akkor most itt van egy miséző pap, aki nem tud mit csinálni, mert a feladatom igazából a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templomba szól, és ott hárman vagyunk papok, és hál' Istennek egy olyan hívő közösség van körülöttünk, akik szívvel, lélekkel kapcsolódnak ahhoz a kis templomhoz. Tehát van munkám, tudok a hívekért hol tenni. Csak ezt azért mondom, hogy igazából időnként, vagy hát majdnem mondom, hogy 2 hetente biztos van egy olyan elfoglaltságom az eddigi elmúlt hónapokat tekintve, amikor el kell elég messzire mennem, és nagyon szívesen bevállalom ezeket is.
Tokár Jánossal beszélgettünk, a KPSZTI új vezetőjével. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.